Jézus, szeretnénk látni ezt tehát az évadunknak a mottója és a fő célkitűzése. Remélem, hogy ez van a szívedben most. Ahogy készültem a mai találkozásunkra, az a gondolat jött fel bennem, hogy nem tudjuk felmérni, hogy kinek a jelenlétében vagyunk most. Valóságosan nem tudjuk felmérni, hogy mi az, amit most teszünk. Hogy az élő Isten jelen van itt. Valóságosan. És bármikor bárki kereste őt, ő nem zárkózott el. Hogyha őszintén keresték őt az emberek, ő soha nem zárkózott el. Sőt, sokkal előbb keresi velünk a kapcsolódást. Úgyhogy gyertek, és így azzal a vágyjal a szívünkben olvassuk és hallgassuk az igét, hogy itt van az Isten. És be akar tölteni a saját lelkével, hogyha már a gyermeke vagy, be akar mutatkozni neked, hogyha még nem vagy a gyermeke, és változást és helyreállást akar hozni az életedben. Így olvassuk most Isten igéjét János evangéliuma első fejezetéből, a 14-től a 18. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy ma sem rejtőzöl el. Hogy te azért jöttél, hogy megláthassuk az örökkévaló Isten arcát, aki te vagy. Urunk, kérünk, tegyél meg mindent közöttünk, bennünk, velünk és általunk, mert a te akaratodnál nincsen jobb a számunkra. Amen. Foglaljunk helyet. Jézus első tanítványai mindent otthagyva követték őt, és valahányszor olvassuk ezeket az elhívási történeteket az evangéliumokban, annyiszor rácsodálkozunk, hogy mitől lehetett olyan vonzó Jézus a számukra. Hogy első pillanatra követték őt. Aki csak találkozott vele, az vonzódást érzett arra, hogy időt töltsön vele. És a mai napig ugyanez a helyzet. Aki csak találkozik Jézussal, és megsejti, hogy ki ő valójában, ugyanezt a tántoríthatatlan vonzódást érzi, hogy valahogyan én Jézus jelenlétében akarok lenni. És hogyha ismered ezt az érzést, akkor teljes szívemből örülök, hogyha még nem ismered ezt a megállíthatatlan vonzódást, akkor pedig arra szeretnélek hívni ma, hogy gyere, és hidd el, hogy amiről itt ma szó van, az igaz. A názáreti Jézus a legvonzóbb személy a világon. Persze ugyanakkor a legtaszítóbb is néhányak számára. Mert akik nem akarnak közösségben lenni vele, akik nem akarják, hogy ő irányítson. Akik nem kíváncsiak rá, mert azt gondolják, hogy ők jól el vannak így magukban is, azok valami olyanról maradnak le, ami az egész életüket visszavonhatatlanul megváltoztatná. De Jézus vonzó, és akik valaha is találkoztak vele, azok számára vonzó és magával ragadó, és egy idő után más sem akarsz, mint vele lenni. Tudjátok, miért van ez így? Egy mondatot szeretném, hogyha megjegyeznénk ma. Attól olyan vonzó Jézussal lenni, hogy amikor vele vagy, teljesnek érzed magadat. Erről fog szólni az egész mai istentisztelet. Semmi különleges, semmi bonyolult. Amikor Jézussal vagyunk, teljesnek érezzük magunkat. És ez az, amit minden ember keres itt a Földön. Hogy ne érezze magát kevésnek. Hogy ne érezze azt, hogy meg kell felelnem. Hogy ne érezze azt, hogy újabb és újabb elvárásokat támasztanak felém, vagy akasztanak a nyakamba. Azt szeretjük érezni, hogy teljesek vagyunk. Hogy akik mi vagyunk, az úgy jó. Jézus pedig oda ment a legkülönbözőbb féle és fajta emberekhez, és bármilyen emberekkel is találkozott, ezt a vonzódást élték át, és nem akartak menekülni a jelenlétéből, még akkor sem, hogyha egyébként pontosan tudták magukról, hogy az életük nem olyan, ami Isten szerint való lenne. És akkor sem menekültek Jézus jelenlétéből, hogyha azt érezték, hogy nagyon súlyos változtatásokra lenne szükségem az életemben. Éppen, hogy nem menekültek, hanem jöttek hozzá. Azt mondja Jézus a farizeusoknak, akiknek a leginkább kellett volna keresniük őt, mert a farizeusok olyanok voltak, mint mi. Minden szombaton eljártak a zsinagógába. Ott voltak. Ismerték az igét, mint mi. Pontosan tudniuk kellett volna, hogy ki az, akivel szemben állnak. És Jézusnak egy ponton mégis azt kellett mondania, hogy barátaim, a vámszedők és a prostituáltak megelőznek benneteket az Isten országába. Mert felismerik, hogy rám van szükségük. Attól volt olyan vonzó Jézus, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. És azt mondja János, hogy mi az ő teljességéből nyertünk kegyelmet kegyelemre. Mert az ő teljességéből, abból, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal, és ezt a kettőt soha nem játszotta ki egymás ellen. Ez teljes egységben volt jelen benne. És az emberek megérezték, hogy igaz az, amit mond. De én csak vele lehetek valaha is igazán teljes. Szükségem van arra, hogy végre elmondja, hogy ki vagyok én valójában, és hogy végre segítsen azzá lennem, aki valójában vagyok. Jézus soha nem jött úgy az emberekhez, hogy nem mutatott volna nekik utat a változáshoz. Még akiket a leginkább elmarasztalt, a farizeusokat, még akikkel a legkeményebben beszélt, még nekik is mindig utat mutatott ahhoz, hogy hogyan lehetnének mások. És mindig felajánlotta, hogy én vagyok az, aki a szükségeiteket betöltöm. Én vagyok az, és én lehetek az, aki a hiányosságaitokat betöltöm. Borzasztóan keményen beszélt időnként, és mégis jöttek hozzá az emberek, mert érezték, hogy ez az igazság, és erre van szükségem. De ki az itt közületek, aki az elmúlt fél, egy, kettő, tíz, húsz év alatt, mióta Krisztus követője, úgy találkozott Jézussal, hogy Jézus úgy marasztalta volna el, hogy ott hagyta volna a földön. Hogy nem mutatott volna neki utat a változáshoz. Azt hiszem, hogy nem csak azért nem látok kézerdőt, mert szerények vagytok. Hanem azért, mert Jézust nem így ismerjük. És érdekes, hogy magunk között mégsem tudjuk így látni egymást. Vagy nagyon meg kell erőltetnünk magunkat ahhoz, hogy úgy lássuk a másikat, mint aki most még nincs teljesen a helyén, de Jézussal a helyén lehet. Ki az, aki szereti, hogyha elvárásokat támasztanak felé? Na ne szerénykedjetek, gyorsan hadd emelkedjenek a kezek. Jó, hát azért megint nem láttam tömegeket. Lehet, hogy aki feltette a kezét, arra gondol, hogy persze néha szükségünk van elvárásokra, hiszen azok segítik a fejlődésünket. Igen, igen, ezzel egyetértek. De ki az, aki azt szereti, hogyha megugorhatatlan elvárásokat támasztanak felé? Amiről előre tudod, hogy nem fogom tudni megugrani. Senki. Időnként néhányan közületek megkeresnek a körülbelül hasonló gondolatokkal, hogy Tamás, jó nekünk az, hogyha keményen beszélsz hozzá, nyugodtan, csak nyugodtan, néha még ezekkel a szavakkal is, hogy elővehetnéd ezt a pásztorbotot. Na íme. És azt szoktam mondani, hogy értem, és szeretnék is úgy beszélni, mint Jézus. De ha úgy beszélek, mint Jézus, akkor ezt soha nem fogom suhogtatni. Mert a Mester soha nem suhogtatta. Hanem telve volt kegyelemmel és igazsággal. Mert tudjátok, hogy ha ezt nem jól használjuk, akkor mércévé válik. Megugorhatatlan mércévé válik. Gyere, kérlek, Imre és Árpi, legyetek a segítségemre egy kicsit. Az lenne a feladat, hogy fogjátok meg ennek a botnak a két végét. Nagyon jó. Oda néz. Nagyon jó fogjátok. Hogyha elvárásokat támasztunk egymás felé, mi nem tudunk segítséget adni a másiknak, hogy ezeket a léceket megugorjuk. Márk, gyere, kérlek egy kicsit. Márk az én fiam, és pont akkora, amekkora, igaz? És pont akkorát tud ugrani, amekkorát tud ugrani. És hogyha ekkora lécet állítok elé, akkor ezt simán eléri, így van? Márk, eléred ezt a lécet? Simán megfogja, igaz? Az én bátorításomra eléri a lécet. Meg tudja ugorni a mércét. De hogyha olyan elvárásokat támasztanék felé, amiről eleve tudom, hogy nem tudja őket megugorni, emeljétek fel jó magasra. Na Márk, most próbáld meg elérni. És nem megy neki, pedig nézzétek, hogy milyen nagyszerű fiú, igaz? A szemem fénye. Na még egyszer, próbálkozzál Márk, megy ez neked. Pedig nagyon nagyot ugrik, és ő a legsportosabb a négy gyerekem közül.
Tudjátok, hogy mit csinál Jézus ilyenkor? Eljön, velünk akar lenni, hogy teljesnek érezzük magunkat. Ettől olyan vonzó Jézus, hogy a mi hiányosságainkat betölti, kérés és kérdés nélkül. Azért jött el közénk, majd innen fogjuk folytatni mindjárt, azért jött el közénk, hogy velünk legyen, mert tudta, hogy magunktól nem fogunk tudni minden mércét megugrani. És eljön közénk, és közöttünk lakik, és közöttünk sátorozik, hogy mindig elérhető legyen. Hogy amikor ilyen kihívásokkal szembesülünk, amit vagy az emberek támasztanak felénk, vagy mi magunk támasztunk magunk felé, akkor odaáll mellénk, és azt mondja, hogy gyere, hát ugye, hogy meg tudod ugrani? Hát ugye, hogy megy ez neked? Igaz? Csalás az, amit csinál. Tehogy is! Az ember így működik. Isten azt gondolta, hogy így kellene működnie az életnek, hogy én velem vagy egész. Hogy velem vagy az, aki a legmagasabb mércéket is képes megugrani. Megerőltető ez neked? Ugye, hogy nem? És ha még magasabbra emelitek, oda néz. És még magasabbra, és Istennel képesek vagyunk még magasabb mércéket is elérni, sőt, felülemelkedni a mércéken. Nem érdemes egyedül próbálkozni. Ez az emberi történelemnek a summája. Ha az ember egyedül próbálkozik, abból csak fájdalom, szomorúság és végső soron halál következik. Ezért aztán mit tesz Isten? Azt olvassuk, hogy az ige testté lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Isten eltántoríthatatlan ragaszkodással szeret bennünket, és velünk akar lenni. Nem tudja semmi eltántorítani őt attól, hogy velünk akarjon lenni. Volt már olyan, hogy úgy érezted, hogy valaki állandóan veled akar lenni? Hogy már egy kicsit terhes, hogy nem igaz, mindig ott van, ahol én vagyok. Mindig csak velem akar lenni. És egy idő után ez azért frusztráló tud lenni. Hogy úgy érzed, hogy elfogy körülötted a levegő. Isten eltántoríthatatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy velünk legyen. Mert amikor ő van velünk, akkor nem hogy elfogy körülöttünk a levegő, hanem akkor válik tágassá a tér. Akkor kapunk csak igazán levegőt. Azt olvastuk, körülbelül Krisztus szerint, ugye 85-ben írja János az evangéliumát, és azt mondja, hogy Krisztus szerint 30 körül az ige testé lett. És mi láttuk az ő dicsőségét, mert közöttünk lakott, mert közöttünk sátorozott, és mi láttuk őt, hogy tele van kegyelemmel és igazsággal, hogy megmutatja, hogy milyenek vagyunk, és megmutatja, hogy tudunk jobbá válni. És ettől volt olyan vonzó, de ehhez Jézus eljött a mennyből, hogy közöttünk sátorozzon. Azért mondom ezt, mert az eredeti görög azt mondja, hogy eljött, és közöttünk sátorozott. Tudjátok, hogy miért akart Jézus közöttünk sátorozni?
Azért, mert az ő szíve vágya, az Isten szíve vágya kezdettől fogva az, mióta kijöttünk az Édenből, hogy újra együtt legyen velünk. És nézzétek meg, hogy János ezt írja, hogy megszületett Jézus nullában, most ebben nem menjünk bele, hogy nullában született, vagy négyben, teljesen mindegy, így 2024 év távlatából. Tehát valamikor megszületett Jézus, és 30 évvel később mi megláttuk benne az Istent, aki közöttünk akar sátorozni. De ez a gondolat nem Jézusban merült fel, hanem 1440 évvel korábban Mózesnek ezt mondja az Úr. Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. Izrael fiai kijönnek Egyiptomból, és a pusztában Istennek az első utasításai, parancsai között az van, hogy készítsetek nekem sátort. Miért? Azért, hogy közöttetek lakjam. Azért, hogy veletek lehessek. Isten nem szeret nélkülünk lenni. Bármilyen furcsa is, de Isten nem szeret nélkülünk lenni. És akár hányszor visszautasítjuk, ő tántoríthatatlan ragaszkodással ragaszkodik hozzánk. Olyannyira, hogy nézzétek meg, amikor nem majd a Krisztus előtti 1400-as évekről van szó, vagy a Krisztus szerinti 30-as évekről, vagy a Krisztus szerinti 2024-es csodálatos esztendőről, hanem az idők végén, hogy fog kinézni Isten tántoríthatatlan ragaszkodása. Hallottam, mondja János, hogy a mennyben egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Érzitek ezekben a szavakban annak a szeretetnek a súlyát, ami szinte összenyom bennünket? Hogy Isten soha nem akar mást, mint velünk lenni. És azt akarja, hogy értsétek már meg, hogy amikor eljövök igazságban, mindig ott lesz mellette a kegyelem. Soha nem fogom a kettőt egymás ellen kijátszani, soha nem fogom elvenni egyiket vagy a másikat. Látnotok kell magatokat, de én eljövök, és betöltöm azt, amit ti nem tudtok megugrani. Mert amikor vele vagyunk, akkor érezzük magunkat teljesnek igazán. Nincsen itt ebben a teremben olyan, aki Jézus nélkül igazán teljes lehet. Még ha úgy is érzed magadat, csak idő kérdése, hogy mikor tapasztalod majd azt, hogy ez nem megy. Isten nélkül ez nem megy. Azért akart Isten a saját népe között lenni, ott a pusztában, hogy összeköthesse a mennyet a földdel. A szent sátort azt mondja Mózesnek az Úr, hogy a mennyeiek mintájára készítsd el. Mi hajlamosak vagyunk úgy gondolni innen új szövetségi nézőpontból a törvényre, mint valami rosszra. A törvény, ezt nem győzöm hangsúlyozni, a törvény, az Isten törvénye jó. A törvény a mennyei rendet hozza el a földre. A törvény az igazság. És Isten a törvény mellé is oda tette a kegyelmet. Az áldozat bemutatásról is hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy hát az valami szükséges rossz volt. Szó sincs róla. Az áldozat bemutatást azért álmodta meg Isten, hogy ne kelljen a népének a bűnében megmaradnia.
És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy soha nem volt szó arról, hogy a bikák vagy a bakok vére megtisztít. Az embernek szembesülnie kellett azzal, hogy a bűne halált eredményez. De azért kellett bemutatnia, hogy utána átélhesse a kegyelmet, hogy mehetsz tovább. A bűnt mindig bűnnek fogom nevezni, mondja az Úr, mert elszakít tőlem, mert széttrancsírozza az életedet, a személyiségedet, a kapcsolataidat. Ezért aztán a bűnt mindig bűnnek fogom nevezni, de mindig lesz lehetőség jönni hozzám, és kegyelmet nyerni. Azért akart Jézus közöttünk sátorozni, hogy vezetni tudjon bennünket. Nézzétek, hogy hogy nézett ki ez a vezetés a pusztában. Valahányszor fölemelkedett a felhő a szent sátorról, ahol Isten lakott, elindultak Izrael fiai. Ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, reggel pedig már föl is emelkedett a felhő. Ilyenkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel emelkedett föl a felhő, ők elindultak. Csodálatos. Ilyen Isten vezetése. Amikor ő mondja, hogy megyünk, akkor megyünk. Szó nélkül. Az engedelmesség valami olyan, amitől itt a földön az emberi szív irtózik. Gondolj bele a gyerekedbe. Hogy viselkedik? Legtöbbször nem az engedelmesség jellemző rá, arra rá kell nevelni. Na hát Isten így nevel bennünket engedelmességre. De valójában mit akart Isten a népe között? Miért adott nekik egy sátort? Miért mondta, hogy ott fogom kijelenteni magamat? Hogy lehessen hozzám menni? Hogy át lehessen élni a bűnbocsánatot? Hogy óriásit lehessen enni ott a sátor bejáratánál? Mert nem, a legtöbb esetben nem az egész húst égették el, hanem csak azt, ami nem kellett, azt elégették. A füstje felszállt az Úrhoz, az Úr látta a szívet, és utána mi történt a hússal? Oda ajándékozta nekik, és azt mondta, hogy örüljetek, hogy megszabadultatok a bűneitekből, hogy megszabadítottalak titeket a bűneitekből. Csapjatok egy nagy örömvacsorát. Ez volt az áldozatbemutatás. Azért akart közöttünk és velünk lenni Jézus, hogy így vezethessen bennünket. Azt mondja egy kritikus pillanatban a tanítványainak, hogy aki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ehhez viszont időnként kellemetlenségeket kell vállalni, mert képzeljétek el, hogy a 2 milliós nép letáborozik. Az anyukák végre azt mondják, hogy na, örülök már, hogy Mózes azt mondta, hogy álljunk meg, mert éhesek a gyerekek. Meg le is kell fektetni őket, mert alvási idő van. Meg kell főzni a vacsorát, fel kell verni a sátrat, apa, és aztán megvacsoráztatjuk őket, és lefektetjük őket. És aztán Mózes azt látja, hogy a tűzoszlop felemelkedik a sátorról, végre felvertük a szent sátrat, felemelkedik a tűzoszlop, Mózes azt mondja, hogy indulunk. A nép vezetői, mint fejedelmek kiadják a parancsot, az elér anyukához, meg apukához is, és képzelhetitek, hogy anyuka milyen boldog volt, hogy a gyerekeket nem altatjuk, pedig éjszaka van, hanem megyünk. De amikor az Isten azt mondja, hogy megyünk, akkor nem azért mondja, hogy kibabráljon velünk, vagy frusztráltak legyünk, hanem azért, mert ő látja a célt, hogy hova akar eljuttatni. Ő látja a célt, és ő látja az időt, hogy mikorra kell oda eljutni. És a cél mi volt Izrael fiai számára? Az ígéret földje. A cél mi a számodra? Az örök élet. És akkor pedig menni kell. Ki az, aki nem gondolt még bele abba Krisztus követőjeként, hogy milyen jó lehetett volna látni ezt, a felhőoszlopot, hogy megy egy hatalmas nagy felhő, az Isten jelenléte megy a 2 milliós Izrael előtt. Hogy látni az Istent, hogy látni, hogy éjszaka ott lobog ez a felhőoszlop, ez a tűzoszlop, és nem csak, hogy a fénye az, ami puhaságot és melegséget áraszt, hanem az Isten jelenlétében olyan nyugodtak tudunk lenni. Mert hogy ez így nézett ki. Amikor a hajlékot fölállították, felhő borította be a hajlékot, a bizonyság sátrát, estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig. Felhő borította be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. A Szentlélek. Az, ami később pünköstkor, mint valami lángnyelvek megjelennek a tanítványok feje fölött, és leszállnak mindegyikükre. Az, ami tűznek látszik, az az Isten lelke, Isten jelenléte, ami teljessé akar tenni. Képzeld el, hát én ahogy belegondoltam ebbe, csak álltam volna ott a sátram bejáratánál, és így csodáltam volna, hogy ez valami gyönyörű. Hogy én máshol sem akarok lenni, mint Isten jelenlétében. De hát sajnos nem így folytatódott a történet, hogy Izrael fiai teljes engedelmességben mentek volna, hanem mindig volt valami bajuk. Szeretnéd látni az Istent? Szeretnéd látni az Istent? Akkor keresd Jézust. És ez megint nem csak egy retorikai fogás. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Jézus azért jött, hogy szemtől szembe találkozhassunk Istennel. Nekünk az a nagy dolog, hogy bárcsak láthattuk volna a tűzoszlopot, meg a felhőoszlopot. És aztán eljön Jézus, és nézzétek, hogy milyen beszélgetésbe keveredik Fülöppel, aki 3 éve vele van. Nézd meg, mit mond Jézus arról, hogy hogyan lehet látni az Istent. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt, az atyát, az Istent, a tűzoszlopot, a felhőoszlopot. Mostantól fogva ismeritek, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Az Isten látható. Most is. Ma is. Csak Jézus arcát kell keresned. Lehet, hogy nem pont úgy nézett ki, mint ahogy itt a borítóképen látszódik. Amúgy nekem nagyon vonzó ez a tekintet. Picit kivetítitek a borítóképet? Szuper. Nem biztos, hogy pont ilyen volt. Az, hogy most nem így néz ki, az biztos. Mert feltámadt és dicsőséges. De hogy a tekintete mindig meleg és bátorító, és mindig vonzó, az biztos. És ha keresed Jézust a saját imádságaidban, a saját csendességedben, találkozni fogsz az Istennel. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jött el. Úgy tűnik ez a néhány mondat, minthogyha János azt akarná fokozni, hogy hát a kegyelemre még lehet kegyelmet tetézni. És valahogy ez van a fejünkben, hogy hát igen, értjük, hogy Jézusból itt túláradt a kegyelem. De nem erről van szó. Arról van szó, úgy érthető meg, hogy keveri ide János Mózest meg a törvényt, hogy azt mondja János, mint hithű zsidó, aki a mesterével, mint egy zsidó férfival találkozott. És azt mondja, hogy Istennek volt egy első kegyelme. Ez volt a törvény. Megajándékozta Istent kegyelemből és szeretetből a törvénnyel, hogy legyen lehetőségük találkozni vele. És hogy erre a kegyelemre még Isten rátette egy lapáttal, és azt mondja, hogy az, akivel ott a sátorban lehetett találkozni, az, akinél a bűnöket le lehetett tenni, de nem lehetett látni az arcát, most megjelent közöttünk. És most már lehet látni az arcát. Az egyik kegyelem helyére jön a másik, ami még több és még nagyobb. Mert Jézus soha nem úgy gondolt a törvényre, hogy az valami olyan, amit el kéne távolítani az útból. A hegyi beszéd egyik kiemelkedő pontján ezt mondja. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Az ő teljességéből nyertünk kegyelmet. Mert azt, amit az ember soha nem tudott volna megugrani mércét, Isten soha nem is várta el az övéitől. Soha nem mondta azt, hogy majd, hogyha megugrod a mércét, jó leszel. Nem. Az igazság mércéje mindig stabilan és szilárdan lebegett az ember szeme előtt. És hogyha nem tudtad betölteni az igazságot, akkor a bűneidért hozhattad az áldozatot. Isten szíve nem változott. Csak a törvényt elhelyezte a szívünkbe a Szentlélek által, a mércét pedig önmaga által örökre betöltötte. És ezért Krisztus követői nem azon görcsölnek, hogy hogyan tudnék megfelelni Istennek, hanem abból az örömből és hálából élnek, hogy de jó, azon már nem kell törnöm magamat, hogy megfeleljek Istennek, mert Krisztus minden hiányosságomat már betöltötte. Ezért én hálából szeretem őt, és követem őt, és együtt járjuk a helyreállás útját. És Jézus ott lesz mellettem az életem végéig, és mindig segít egyre közelebb kerülnöm az Istenhez, hogy láthassam az ő arcát. Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy átitat bennünket az ő lelkével. Az ő teljességéből nyerjük mi a kegyelmet. Ezt mondja keresztelő János Jézusról. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Jézus úgy tölti be a mi hiányosságainkat, hogy átitat bennünket a saját lelkével. Mert ő a lélek bőségében van. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Te meg én, mi hiány lények vagyunk. Pál apostol azt mondja, hogy az ember itt a földön hiával van az Isten dicsőségének. És János pedig mit ír az evangéliumban? Azt írja, hogy láttuk az ő dicsőségét, és ez a dicsőség mi volt? A kegyelem és az igazság. És amikor ezzel szembesülsz, az Isten nagyszerűsége, dicsősége, az betölt, lenyűgöz, és ebben a szeretetben tudsz más emberré válni. Az elvárások soha senkit nem segítettek még abban, hogy jobb emberré váljon. Gondolj vissza az életedre. A szeretet az, ami olyan légkört teremt, hogy ott van kedved változni. Azt mondja János, hogy Jézus tele volt kegyelemmel és igazsággal. És aztán később ezt olvassuk róla. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Jézus igazsága, minden, amire szükségünk van, az bennünk van. És a Szentlélek, ahogy túlcsordul bennünk, azt tesz bennünket teljessé. Nekünk önmagunkban nincs életünk. Szükséges Jézushoz kapcsolódnunk, hogy teljesnek érezzük magunkat. Az a szőlővessző, amit levágnak a szőlőtőkéről, halálra van ítélve. Soha nem terem gyümölcsöt. Móni, kérlek szépen, és Szilvi, gyertek. Csak egy poharat kell megfogni, semmi különleges. Meg Rita, gyertek, kérlek. Kovács, Szilvi. Választhatok egy szimpatikus poharat. Szilvia, pohár félig üres, vagy félig teli?
Félig teli.
Félig teli. Íme egy optimista ember. De attól még nem teli, igaz? De nincs tele. Na hát így vagyunk mi itt a Földön. Hiába vagy optimista, a pohár csak félig van tele. Az emberek ilyen óriás dolgokon tudnak agyalni, hogy vajon én optimista vagyok, vagy pessimista? Félig tele a pohár, vagy félig üres? De Isten szemszögéből az ember nélküle mindig csak félig lesz tele. Isten nélkül nem érezzük magunkat teljesnek. Jézus attól volt olyan vonzó, hogy bárki jött hozzá, átélte, hogy vele teljessé válok. Kérlek, tartsd ide a poharadat a tál fölé. Jézus eljött, és betöltötte minden hiányosságunkat. Csordult így. Amikor te próbálod magadból teljessé tenni önmagadat. Vagy azt várod másoktól, hogy majd ők teljessé tesznek engem. Soha nem fog sikerülni. Mindig lesz híja annak, hogy te mire vagy képes. De Istennel olyan teljes leszel, hogy túlcsordulsz, és tudsz adni másoknak is. Gyere, kérlek, Rita. A te poharad félig üres, vagy félig tele?
Teljesen üres.
Teljesen üres. És akkor találkozol egy keresztényel, akinek az élete túlcsordul. Krisztus egyik követője. Akinek eszébe sem jut magától megugrani ilyen-olyan mércéket, mindig tudja, hogy én csak Krisztussal leszek teljes. És ha ő túlcsordul, abból te is nyersz bőséggel, így van? Egészen addig, amíg te magad is teljessé nem válsz. És aztán jön egy újabb ember,
aki magát hiányosnak érzi. És az ő pohara is üres. És eljön ide közénk, és nem azzal fog találkozni, hogy jó lenne, hogyha megváltoznál, mert ide a szentek közösségébe azért nem mindenki jöhet be, azért valljuk meg, nem? Azért nem mindenkit engedünk be. Hát örülök, hogy nevettek. Kínunkban nevetünk, hogy persze, hogy szó sincsen erről. Bárki jöhet, de miért? Azért, mert mi nem azok vagyunk, akik már annyira ügyesek vagyunk, hogy meg tudjuk ugrani a mércét, és onnan felülről azt mondjuk, hogy majd te is eljutsz valamikor ide, de én nem kockáztathatom azt, hogy felemeljelek, mert végre már nagy nehezen itt vagyok fönt. Hanem mi azok vagyunk, Krisztus követői azok, akik megtapasztalták azt, hogy nekem eszemágámban sincs semmilyen mércének megfelelni. Én Istentől várom, hogy betöltsön. Azért jött Jézus, hogy betöltsön, és az ő teljességéből nyertünk kegyelmet, kegyelemre. És nézzétek, amikor téged betölt, az Isten lelke, az igazság lelke, ott még bőven van. Még bőven van. És ebből, ami túlcsordul, még nagyon sokaknak a hiánya be tud töltődni. Csak én is gyönyörködtem egy kicsit, hogy milyen teljesek vagytok Krisztusban. Köszönöm, nyugodtan borítsátok bele. Na hát ezért volt vonzó Jézus az emberek számára. Miért mondja azt, és ezzel be is fejezem, miért mondja azt János, hogy láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal? Mit látott János, ami arra inspirálta, hogy megírja az evangéliumot? Hogy leírja ezt a mondatot? Ott volt Jézus mellett, és látta, hogy a samáriai asszony szembesül az igazsággal. Nincs férjed. 5 férjed volt, most pedig egy parázna kapcsolatban élsz. Hogy beszélhet Jézus ilyen keményen? Hát úgy, hogy ez felkelti az asszony érdeklődését, és azt mondja, hogy te honnan tudsz ilyeneket? És a végén eljut a beszélgetés odáig, hogy én vagyok a Krisztus, aki veled beszélek. És ha szeretnéd, az állandó hiányérzetedet be fogom tölteni. És az asszony úgy fut el, hogy egy olyan mondatot mond, amiért én annyira hálás vagyok, azt mondja, hogy gyertek és lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Trinity, kedves Trinity, addig nem adjuk alább, mert nem adhatjuk alább, amíg olyanok nem leszünk, mint Jézus. Ezek szerint az igazságot lehet úgy képviselni, hogy az nem földbe döngöl. Ha bemutatod Krisztus helyreállító kegyelmét, az igazsággal együtt a kegyelem helyreállít. Kegyelem nélkül az igazság földbe döngöl. De ez az asszony azt mondta, hogy megmondott nekem mindent, és megmutatta az utat a helyreálláshoz. Látta János Nikodémust, vagy elmondta neki Jézus azt a beszélgetést. Azt mondja a kor legkiemelkedőbb egyik farizeusának Jézus, hogy hát te Izrael tanítója vagy, és ezeket nem tudod. Azért ez nem esne jól, hogyha valamelyik őtök oda jönne hozzám, és azt mondaná, hát Tamás, hát nem azért tanultál a teológián annyi ideig, hogy ezt te nem tudod. Hát, most azért csalódtam. És Nikodémus, akivel Jézus így beszél, később 300 fontnyi kenetet visz Jézus sírjához.
mert a tanítványa lett. Pedig Jézus így beszélt vele. Vagy látta János Pétert, az egyik legjobb barátját és munkatársát. És látta, hogy azt mondja Péternek Jézus, hogy te leszel a kőszikla, és én erre építem az én egyházamat. És látta azt, amikor Péter sehol nem volt, amíg ő ott volt a keresztnél, és Péter sehol, és látta és hallotta azt a beszélgetést, amikor Jézus helyre állítja Pétert. Igazság és kegyelem. Attól olyan vonzó Jézus, hogy amikor vele vagyunk, teljesnek érezzük magunkat. Gyertek, ezért fogunk imádkozni, álljunk fel. Jézus, szeretünk téged. És köszönjük, hogy a te jelenlétedben lenni olyan jó. Vágyunk a te jelenlétedben lenni. Vágyunk arra, Urunk, hogy beszélj önmagadról. És köszönjük, hogy amikor te mondod az igazságot, az felszabadít. Köszönjük, Urunk, hogy azért ajándékoztál meg a lélekkel, hogy teljesnek érezhessük magunkat. Köszönjük, Urunk, hogy telve voltál kegyelemmel és igazsággal, és ez semmit nem változott az elmúlt 2000 évben. Urunk, segíts úgy látni egymást, ahogyan te látsz bennünket. Segíts úgy szeretni egymást, ahogyan te szeretsz bennünket. És segíts úgy képviselni téged a környezetünkben, hogy az vonzóvá váljon a számukra, mert az ő hiányaikat is be akarod tölteni. Köszönjük, hogy meghallgatsz és cselekedni is fogsz. Amen.